Sziasztok! Szeretném egy bizonyságtétellel kezdeni, ha már ide kijöttem. Az elmúlt hetekben egy nagyon különleges helyen jártunk. Ez egy kis falu volt, a neve Tiszaszalka, ahol van egy nevében baptista iskola, már egy éve. Van egy barátom, aki nemrég végezte a teológiát, és Nagy Varsányban lett lelkipásztor, ez Záhonyhoz nagyon közel van, egy tiszaparti település, és a Tiszának a túloldalán van Tiszaszalka, és oda hívott minket egy angol táborba. Kérte, hogy segítsünk a tolmácsolásban, illetve a lelki munkában. És ez az iskola, ahol voltunk Tiszaszalkán, egy általános iskola, egy 1500 lelkes településen. Itt nincs baptista gyülekezet. Az iskolában tudtunk szerint nem voltak hívők, sem a tanárok, sem a diákok, sem az igazgató, senki. De mégis a baptista szeretett szolgálat átvette az üzemeltetését az iskolának, ezért baptista iskolának hívják. És ahogy így készültünk az útra, meg erre a táborba, azon gondolkoztam, hogy miért hívnak egy iskolát keresztény iskolának, vagy baptista iskolának, ha nincs ott senki hívő. De most tartunk egy angol tábort, amit ott az a gyülekezet először tartott. Nem voltak olyan gyakorlatok, mint itt a budaörsi gyülekezetben. Nem is mindenki érezte ezt még magáinak. Az iskola is furcsán nézett ránk az első napon, hogy kik vagyunk mi magyarok, illetve ki az a három amerikai, aki ott van és tartani fogja a foglalkozásokat. És ahogy a hét telt, úgy egyre inkább éreztük azt, hogy a szíveket nyitogatja Isten. Láttuk azt, hogy egyre több embert megérintenek a bibliai történetek, ahogy elgondolkoznak emberek, ahogy az egyik angoltanár végig sírja az egész bibliai történetet, és le kell váltani a tolmácsolásban, hogy tudjon a saját lelkére figyelni. És sok érdekes dolog történt. De aztán csütörtökön azt mondták az amerikaiak, hogy csütörtökre egy erőteljes előrehívásos evangelizációt terveznek, és hát bíztunk benne, hogy lesz majd valami gyümölcs ennek. Aztán az egyik csoportban beszéltünk Istenről, három különböző csoport volt, és az egyik csoportban 10-ből 10 gyerek befogadta a szívébe az Úr Jézust, aztán a másik csoportban is 15-ből majdnem mindenki. És úgy jöttünk el arról a hétről, hogy a 32-3 gyerekből több mint a kétharmada megtért ezen a héten a gyerekeknek. Nagyon különleges dolgok történtek, ahogy Isten életeket átformált azon a helyen. És lehet, hogy sokan láttátok azt a filmet, aminek a magyar címét nem tudom, de angolul a Facing the Giants, egy ilyen amerikai focis film, Óriásokkal szemben talán a magyar címe. Amikor arról van szó, hogy a amerikai foci csapat edzője megtér, és egy idő után a fiatalokkal elkezd foglalkozni, elkezdi nekik a hitét átadni, és van egy jelenet, amikor a foci csapat tagjai a főben ott hármasával, négyesével ülnek, és sorra mindenki tér meg, és adja át az életet Istennek, és akkor azt gondoljuk, hogy ilyen csak a filmekben van, ilyen csak az amerikai filmekben létezik, és elmentünk 300 kilométerrel keletre, de még Magyarországon voltunk, és megtörtént majdnem ugyanaz, hogy megkérdeztük a gyerekektől, hogy ki az, aki szeretne személyes kapcsolatot Jézussal, és annyira jelentkeztek, hogy majdnem kiestek a padból. Látszott rajtuk az, hogy nagyon, nagyon megérezték azt a szeretetet, amit Isten felénk is közvetít. És láttuk mi is azt, hogy a családjaiban milyen nagy terhek vannak. 12 évestől fölfelé voltak a gyerekek, voltak, akik nagyon kemény élethelyzetekről számoltak be, és komoly próbatételeik voltak már. És ezek a gyerekek megértették azt, hogy van más lehetőség, van Istennél egy különleges újrakezdése az életnek. És ahogy mi is foglalkoztunk a gyerekekkel, és voltak, akiknek ételt vettek az amerikaiak, voltak, akiknek ruhát adtak, mert annyira rászorulók voltak, hogy voltak, akiről úgy tudtuk, hogy ha az iskolában nem kap enni, akkor lehet, hogy egész nap nem fog enni. És olyan jó volt látni azt, hogy az iskolából még az utolsó takarítónő is megköszönte azt, hogy mennyire nagy szeretettel fordultunk a gyerekek felé, és sokan azt mondták, hogy ők még ilyet nem láttak. És van egy igevers 8. Zsoltárban ezt szeretném felolvasni. Kisgyermekek és csecsemők szája dicsér, hirdeti hatalmamat, énekekkel némítod el a bosszú szomjas ellenségeidet. Ezek a kisgyermekek, ahogy elindultak az Isten útján, ahogy elkezdtek hinni, ahogy elkezdtek közeledni Isten felé, az egész iskolára és az egész településre hatással volt. Pénteki napon meghívtuk a szülőket, hogy tartunk egy kis előadást nekik abból, hogy mit tanultak a gyerekek a hét folyamán, és én kicsit tartottam ettől a péntek délutántól, nem akartam, hogy a gyerekek csalódjanak abban, hogy kevés szülő jön el, vagy az ő szülők éppen nem jön el. És kicsit volt bennem félelem, hogy vajon ennek a 30 gyerek szülei közül mennyien fognak eljönni. És közel 50-en eljöttek a szülők közül, meg a tanárok közül, akik nem voltak ott a hét folyamán, de kíváncsiak voltak, hogy mi történt az iskolájukban. És nagyon sok ember találkozhatott néhány percig Isten szeretetével, és az evangéliumot meghallhatták. És különleges az, hogy ezen a településen nincs gyülekezet, nincs baptista gyülekezet, de lehet, hogy egy pár hónap múlva lesz, mert most elindult valami, és elindult ott Istennek egy munkája. És olyan jó, hogyha ezeket a időszakokat, amikor megmozdul valami, amikor Isten elindít egy folyamatot, akkor ezeket észre tudjuk venni, hogyha ezekbe bele tudunk csatlakozni mi is ezekbe a munkákba. A mai délelőttön a szellemi éberségről szeretnék beszélni, és azért is mondtam ezt a történetet többek között, mert nagyon bátorított engem is, amiket ott átéltünk, és hogy úgy jöttünk el, hogy ez egy keresztény iskola, mert van egy csomó hívő gyerek már az iskolában, emellett pedig azért is, mert szeretnék egy történetet felolvasni, egy példázatot, amit Jézus mondott el. Mi arról szól, hogy figyeljünk és legyünk éberek, és vegyük észre azt, amikor cselekednünk és lépnünk kell. Lukács evangéliumának 12. részéből fogom felolvasni ezt a példázatot. Ez a Lukács 12:35-38. Így hangzik. Legyen a derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberhez, akik várják, mikor tér vissza Uruk a mennyegzőből, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, vírasztra talál. Bizony mondom nektek, hogy felevezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál nekik. És ha a második vagy harmadik őrváltáskor érkezik is meg, és vírasztra találja a szolgát, boldogok azok a szolgák. Arról szól ez a történet, hogy ébren kell lenni a szolgának, hogy figyelnie kell arra, hogy mikor lesz az esemény, amit neki észre kell vennie, és amire neki reagálnia kell. És először szeretnék az éberségről beszélni, arról, hogy ki az, aki ébren van, ki az, aki alszik. És ahogy itt eljátszadoztam ezzel a gondolattal, eszembe jutott a Corvinus Egyetem, ahol sokszor nagyon nagy előadásokon ülünk bent, néha 400-500 fős előadókban vagyunk, és bizonyos sok ember néha elalszik az órákon, de úgy érzik, hogy nincsenek semmi következménye, mert ha elalszik az ember, a tanárok általában nem szólnak rájuk, nincs semmi probléma vele. Viszont lehet, hogy a te élethelyed, a te munkahelyed nem egy olyan hely, ahol el lehetne aludni. Ha elalszol az irodában, és a főnök odajön, akkor az kicsit kellemetlen. De az is lehet, hogyha az ember mondjuk kamionsofőr, hogyha ő elalszik, akkor az élete és más emberek élete is veszélybe kerül. Arról szól ez a példázat, hogy a szolgának ébren kell lennie. Ennek a szolgának konkrétan az volt a feladata, hogy ébren legyen akkor, amikor visszajön az ura. És hogyha elalszik, akkor megbukik, mint szolga, mert nem tudja teljesíteni azt az egy dolgot, amit elvárna tőle az ő ura. És arra szólít fel ebben bennünket Isten, hogy legyünk éberek. De itt most nyilván nem a fizikai éberségről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy szellemileg hogyan tudunk éberek lenni. Először is meg kell találnunk azt, hogy mi az a feladat, amiben nekünk jelenleg helyt kell állnunk. Amit most szeretne Isten ránk bízni, ami a mi részünk a ma a gyülekezet életéből, vagy a családunk életéből, vagy bárhol máshol. Meg kell látnunk azt, hogy mi az, amiben szeretne Isten bennünket használni a jelen feladatban. És ez nem biztos, hogy itt a gyülekezetben lehet, hogy az a jelenkori legfontosabb feladat, hogy a gyermekedet hitre neveld, vagy hogy valakit, olyan embert szeress, akit nehéz szeretned, és ezáltal átadj neki valamit Istenből. Hogyha nem tudjuk, hogy mi a feladatunk, ha nem tudjuk, hogy mi lenne az a rész, amit most mi megtehetnénk Istenért, vagy az Isten szolgálatában, akkor ezt kérjük Istentől. És én hiszem azt, hogy mindannyian, akik kapcsolatban vagyunk Istennel, akiket már Isten újjászült, azoknak Isten ezt meg fogja mutatni egy idő után, hogy mi a te részed, mi az, amit neked most meg kell tenned, mi az, amiben neked engedelmeskedned kell. De sokszor az is előfordul velünk, hogy tudjuk, hogy mit kellene tennünk, de mégsem tesszük meg. Ennek több oka lehet. Az első például az, hogy félünk. Hogy azt gondoljuk, hogy mi nem vagyunk erre elég alkalmasak, hogy túl kicsik vagyunk ehhez. Félünk attól, hogy kudarc ér bennünket, hogy kinevetnek minket, hogyha mégsem sül el olyan jó, mint ahogy elsőre kinéz. És a félelem lehet egy olyan ok, ami meggátol bennünket az Isten szolgálatában. Viszont Isten azt mondja Józsuénak, hogy ne félj és ne retteg, csak ne térj le se jobbra, se balra arra az útra, amit neked mutatok, és akkor veled leszek. És ha nem felejted el a törvénykönyvnek a tanulmányozását, akkor senki sem állhat ellened, és mindenkor rajtad lesz az Istennek a védelme és az Istennek az áldása. És azt nekünk is ígéri Isten, amit Józsuénak, hogyha figyelünk Istenre, akkor nem kell félnünk attól, hogy kudarc fog bennünket érni, nem kell félnünk attól, hogy Isten nem tudja majd az ő ígéreteit megvalósítani. Hogyha arra indít benned téged, hogy menj oda valakihez, vagy hogy tegyél meg valamit, ha az Istenbe kapaszkodsz, akkor ebből nem fogsz tudni vesztesen kijönni. Mert az Isten a győztes, Jézus Krisztus legyőzte az ellenséget a Golgotán, és nem lehetséges az, hogy ebből ne érjek ki győztesen. Lehet, hogy nem pont úgy lesz vége a történetnek, mint ahogy te gondolod, de hosszú távon, ha engedelmes vagy, ha mersz lépni a félelmed ellenére, és akkor ebben biztos, hogy Isten áldása fog következni. Más lehet az engedetlenség is, hogy azt gondolod, hogy én nem akarom megtenni ezt, mert én jobbnak látom a saját gondolataimat, a saját utamat. Azt gondolom, hogy én jobban tudnám csinálni, miért pont arra menjek, amire az Isten vezetne. Azt gondolom, hogy ez is egy téves út, ebben sem szabad benne maradnunk, hanem bízunk el abban, hogy Isten szeretne bennünket arra vinni, ami nekünk a legjobb. És lehet a büszkeség is egy ok, ami miatt nem járunk azon az úton, amit Isten akar nekünk mutatni. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy én ennél már többre lennék képes, hogy miért én csináljam ezt a dolgot, amikor más is tehetné. Lehet, hogy úgy érezzük, hogy ez ilyen alantos feladat, de figyeljünk arra, hogyha Isten ad nekünk valami feladatot, valami szolgálatot, akkor ez egy ajándék, és ez egy kegyelmi lehetőség arra, hogy közelebb kerüljünk hozzá, hogy szolgáljunk más emberek felé, szolgáljunk Isten felé. És nem az a lényeg, hogy mit szolgálsz, hanem az, hogy azt tedd, amire az Isten indít téged. Ha azt tesszük, amit látunk, hogy mi lenne a feladatunk, akkor is el lehet abban aludni, el lehet abban fáradni. És hogyha valaki elalszik, hogyha valakinek az ébersége elfogy és elszundít, akkor onnantól kezdve már nem tudja magát felébreszteni. Ha elalszunk, akkor sokszor nem tudjuk azt, hogy mennyi idő telt el az elalvásunk és a felébredésünk között. Néha azt érezzük, hogy csak 10 percet aludtunk, de már vége van az éjszakának, kell felkelni, el kell kezdeni a napi feladatainkat, és ilyenkor becsap minket az időérzékünk. És ha elalszunk, akkor nem vagyunk képesek magunkat felébreszteni. Én 14 évesen egyszer elaludtam a hitemben, az Istennel való kapcsolatomban, és 4 évvel később ébredtem föl, 4 évvel később találtam vissza Istenhez. Úgy elkalódtam Istentől és a gyülekezettől, hogy nem tudtam egy hamar visszakerülni. Egyszerűen teltek, múltak a hónapok, az évek, és nem találtam azt, hogy hogyan is tudok visszajönni, mert annyira elfordultam Istentől, annyira hagytam, hogy letérek az útról. És ilyenkor, hogyha az ember elalszik, akkor már nem nagyon tudja magát felébreszteni. Ha az ember nem állította be a csörgő óráját, mielőtt elaludt, akkor nem tudja mégis beállítani valahogy, nem tudja magát fölkelteni. Lehet, hogy idő után felkel, mert kialudta magát, vagy felkel, mert valaki felébreszti. De onnantól, hogyha elalszunk, akkor már nem a mi hatókörünk az, hogy felébresszük magunkat. Nyilván ezért is nagyon fontos az, hogy ne aludjunk el, hanem legyünk éberek. Viszont itt jön be a gyülekezetnek a szerepe is. Hogyha azt látod a testvéreden, hogy elaludt, hogy ellankadt a hitében, hogy már nem azon az úton jár, amin kellene, akkor lehet, hogy a te felelősséged az, hogy felébreszd őt. Hogy oda menj hozzá, hogy elbeszélgess vele, hogy felhívd a figyelmét arra, hogy régen sokkal lelkesebb voltál az Isten dolgai felé. Mi történt veled? Miért nem vagy már olyan lelkesít a gyülekezetben, vagy az Istennel való kapcsolatodban? Vagy mik azok a terhek, amik elnehezítették a szívedet? És figyeljünk oda egymásra, hogyha azt tapasztaljuk valakin, hogy elaludt, hogy elkalódott, hogy eltévedt, akkor menjünk utána. Ahogy írja Ezékiel a próféta könyvében a Biblia, hogy a jó pásztor az megkeresi az elveszett juhokat, oda megy ahhoz, aki elveszett, és felveszi a vállára, és visszahoz a gyülekezethez. Nyilván ez Jézus Krisztus feladata, de rajtunk keresztül végzi ezeket a munkákat sokszor, hogy mi nekünk kell megkeresnünk azt az embert. És Isten indít minket arra, hogy menjünk oda hozzá, kezdjünk el vele beszélgetni, kezdjünk el vele foglalkozni, és segítsünk neki visszatérni, segítsünk neki felébredni. Amikor az ember még nem aludt el teljesen, csak már érzi azt, hogy ellankadt, akkor még tud magán is segíteni. Ez olyan, mint amikor ebéd után álmosak vagyunk, és iszunk egy kávét, és kicsit fölébredünk, és fellelkesedünk újra. Ameddig még nem aludtunk el, addig még megvan ez a lehetőségünk, hogy kicsit megrázzuk magunkat, és felébredjünk, és tudjunk újabb lendületet venni. Ahogy olvastuk az igében, azt írja az egyszerű fordításban a Biblia, hogy legyetek állandóan készenlétben, legyetek mindig felkészülve. És hogyha zörget az uratok, akkor azonnal keljetek fel, és legyetek felkészültek, amikor várakoztok. Ez egy aktív dolog az, amikor az ember felkészülten várakozik, akkor nem azt jelenti, hogy ül és akkor gondolkozik, hogy vajon mikor jön majd, hanem benne van egy munkában, benne van egy feladatban, benne van egy személyes kapcsolatban az Istennel, és úgy teszi a dolgait, hogy közben folyamatosan kapcsolatban van az ő munkaadójával, az ő Istenével. És legyünk ilyen felkészültek, amikor várakozunk, amikor az Istennek szolgálunk, akkor soha ne felejtsük el azt, hogy miért is tesszük ezt, és kinek is tesszük ezt. Hogyha csak úgy ülünk, és várjuk azt, hogy na majd csak megjön az Úr, akkor könnyebben elalszunk. Ha benne vagyunk aktívan az ő dolgaiban, akkor viszont az segít abban, hogy megmaradjunk ezen a kapcsolaton. Azt írta még az ige, hogy övezzük fel magunkat. És ez a felövezés, ezt szeretném most párhuzamba hozni, az Efézushoz írt Efézusiakhoz írt pál levéllel, ahol a szellemi fegyverzetről ír Pál, és azt mondja, hogy övezzétek fel magatokat az igazság szeretettel. Szeressük az igazságot, szeressük Isten igéjét, és álljunk ki azok mellett, amikor valaki az igazságot pártolja, és ne közösködjünk a hamissággal. És ezt mint egy övként fogalmazza meg Pál, hogy ez legyen az övünk. És a korabeli zsidók ruházatában, illetve a harcosoknak a ruházatában az övnek nem csak az volt a funkciója, mint ma, hogy összetartsa a ruházatunkat, hanem az is, hogy a pajzsot, illetve a kardot bele lehessen tenni az övbe. És annak volt egy tartó funkciója. És ha a fellövezésről beszélünk, akkor lehet, hogy ez arról is szól, hogy annak ott kell másokat is tartanunk. És a pajzsot a hitként fogalmazza meg Pál, hogy a hit pajzsát akasszuk fel a mi övünkre, ami segít az aggodalmakban, a félelmekben, az elkeserítő helyzetekben, amikor sok-sok sötét felhő van fölöttünk, akkor higgyük el azt, hogy azzal a pajzsal, amit Isten ad a kezünkbe, ami a hit, azzal ezekkel le tudunk számolni. És tudunk bátran előre menni akkor is, hogyha azt látjuk, hogy nehézségek jönnek, hogy küzdelmek jönnek. De Isten adja számunkra a hitet, ami akkor tud megnyilvánulni, hogyha ezekben a nehéz helyzetekben is hiszünk, és bízunk Isten ígéreteiben. A másik pedig a lélek kardja, ami a Szentírás, amit bele kell tennünk az övünkben, amivel felvesztük magunkat. Néhány hónappal ezelőtt utaztunk a vonaton, és volt egy szénsavas ásványvíz a táskánkban, közel a Bibliámhoz. És ahogy a vonatra felszálltunk, történt valami az üveggel, és kijött belőle az összes víz, és ezt konkrétan a Bibliám szívta magában, ezt a vizet. És amikor észrevettük ezt, akkor a Bibliám mint egy szivacs olyan volt, nagyon megduzzadt, és teljesen szétázott, és le is vált a könyv belső része a kötésről, és megmaradt a Biblia borítón egy ilyen szép, kemény kötés, és semmi lap nem maradt benne. És lehetnek olyan szituációk, amikor elveszítjük a kezünkből a Bibliát. Mert például jönnek üldözések, és azt mondják, hogy elégetik az összes Bibliát. Vagy pont a napokban hallottuk, hogy Amerikában a katonák már nem tarthatnak maguknál Bibliát. Korábban az volt a híre az amerikai hadseregnek, hogy ott mindenki Bibliát olvas, mert ott keresztények a katonák. Ma ez már megfordult az elmúlt évek során, és ma már tiltják a Biblia olvasást és az imádkozást is a katonáknak Amerikában, és már van olyan, akit elbocsátanak a katonai szolgálatából, amiatt, mert Bibliát olvasott. Nyilván nem a sorkatonákat küldik haza, hogy mégsem kell, hanem a hivatásos katonáknak is ilyen kemény szankciók vannak. Tehát lehet olyan szituáció, hogy a Biblia kikerül a kezünkből, és csak az marad meg számunkra Isten igéjéből, amit belevéstünk a szívünkbe. Nekem ebben a Bibliában egyetlen egy igevers sem maradt, amit ráírtam annál a borítóra, szép filctollal, mert annyira fontos volt nekem egy időben az igevers, hogy ráírtam a legelső lapra. A fehér kemény lapnak a belső oldalára ráírtam azt az igeverset, és az megmaradt. Az egy igevers maradt a kezemben a Bibliámból. És lehet, hogy lesznek olyan szituációk, amikor csak az marad meg számunkra, Isten igéjéből, amit bevéstünk a fejünkbe, amit bevéstünk a szívünkbe, és amit már nem tudnak tőlünk elvenni fizikailag, mert az már a miénk. Azt megtanultuk, megjegyeztük, és a szívünkbe véstük. A fehérvári gyülekezetben az egyik előjárónak egyszer volt egy veseköve, és a műtét előtt két napot volt a kórházban. Azt mondta, hogy nagyon kemény fájdalmai voltak. Körülbelül 2,5 percenként jött a 1,5 perces vesegörcse, ami alatt semmit nem tudott csinálni, csak szinte jajgatni, nagyon nagy fájdalmai voltak. És azt mondta, hogy amikor a görcs elmúlóban volt, akkor sem tudott annyira fellélegezni, hogy el tudjon kezdeni olvasni. És azt mondta, hogy nagyon szükség lett volna arra, hogy Istennel találkozzon, Istennel kapcsolatban legyen, de a családját már nem akarta beengedni, mert nem szerette volna, hogyha ennyire nagy fájdalmak között látják, olvasni nem tudott. És azt mondta, hogy azt a néhány igeverset tudtam csak ismételgetni, amiket megegyeztem korábban. És bármelyikünkkel lehetnek ilyen helyzetek, hogy kikerül a kezünkből a Biblia, és az lesz csak meg, amit már megtanultunk, amit bevéstünk a szívünkbe. És mondjuk ezt komolyan, hogy Isten az igét azért adta nekünk, hogy ebből erőt tudjunk meríteni, hogy ebből meglássuk az életünk kérdéseire a válaszokat, és higgyük el azt, hogy ez egy ajándék, és tekintsük ajándéknak az igét. Tekintsük ajándéknak, és fogadjuk úgy, mint egy igazi kincset. És úgy tanulmányozzuk, úgy olvasgassuk, úgy jegyezzük meg a verseit, hogy lehet, hogy ez néha egy igazi mentő lesz számunkra. A lámpásról is beszél itt a Biblia, arról is, hogy legyen mindig... Maradjon mindig égve a lámpánk, a mécsesed mindig égjen, így fogalmaz a Biblia. Néhány héttel ezelőtt a gyülekezetről beszéltem itt, és akkor megemlítettem azt, hogy milyen fontos az, hogy mi világítsunk, és hogy minket világító testnek szánt Isten, és hogy a mi fényünk az tud kiutat mutatni mások számára, és tudja Isten mutatni más emberek számára. Viszont itt azt írja, hogy maradjon mindig égve a lámpánk, és lehet, hogy ez néha elalszik. Lehet, hogy belesodródhatunk mi is olyan helyzetben, mint a 10 szűz példázata említ, hogy néhányaknak elfogyott az olajuk a lámpásból. Pont akkor, amikor a legfontosabb lett volna, és nem volt már idejük új olajat hozni. És figyeljünk arra, hogy ne veszítsük el a hitünket, az Istenbe való reménységünket pont a nehéz helyzetekben, hanem építsük a hitünket, erősítsük magunkat, és foglalkozunk Istennel, hogy ne pont akkor veszítsük el a reménységünket, a hitünket, amikor igazán fontos lenne. A virasztást Jézus Krisztusnál is látjuk többször. Sokszor volt az, hogy virasztott éjszakákon keresztül, és imádkozott, és kereste az Istent. És volt egy szituáció, amikor a tanítványot is megkérte arra, hogy virasztatok velem. Azt mondta a Gecsemáni kertben, amikor épp azon vívódott, hogy ugyan nagyon nagy fájdalmak, és nagyon nagy kínszenvedések, és megpróbáltatások fogják érni őt a kereszthalálkor, de hogy mégis ezt végig akarja csinálni. És akkor azt mondta a tanítványoknak, hogy virasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. És sokszor azért kell ébernek maradnunk, azért kell frissnek maradnunk szellemileg, hogy ne essünk kísértésbe. Hogyha elkalódtál Istentől, akkor sokkal támadhatóbb vagy az ördög által. Hogyha közel vagy az Istenhez, akkor sokszor le tudod pöckölni a támadásait. Viszont hogyha elgyengültél, hogyha elerőtlenedtél, akkor a legkisebb buktatók is kibabrálhatnak veled. A Biblia első lapjain Káinnak azt mondja Isten, mielőtt a testvérét meggyilkolta volna, hogy vigyázz, Káin, mert a bűn ott leselkedik az ajtód előtt, és rád vágyódik, de te uralkodhatsz rajta. Te uralkodjál rajta. Akkor, amikor még csak a kísértés ott van, amikor még csak a gondolati szinten létezik, akkor még tudunk rajta uralkodni. És Káin, az első gyilkos, általában egy nagyon negatív szereplő az igében. És mégis itt azt mondja neki Isten egy-két mondattal korábban, hogy még uralkodhatsz rajta, még nincs vesző minden. Még az ilyen nagy terhekből is, hogyha figyelünk Istenre, akkor még vissza lehet jönni. Még megállt lehet parancsolni ezenek a folyamatoknak. A sátán sokszor nagyon, nagyon durva módszereket használ, amikor az első kísértést végzi Évával szemben, akkor már a kérdését is úgy teszi föl, hogy abban egy hazugság van. Egyszer még a középiskolámban az egyik osztálytársam beszéltett egy másik osztálybeli fiúval, és oda ment hozzájuk az egyik tanárunk, és azt mondta a lánynak, hogy vigyázzon ezzel a fiúval, mert még a kérdésében is hazudik. És próbáltam megóvni az osztálytársamat ettől a fiútól, és nem értettem, hogy mit jelent az, hogy még a kérdésével is hazudik, még akkor sem mond igazad, amikor kérdez. De abból, ahogy a kígyó odalépett, vagy oda csúszott Évához, abból ezt megértettem, hogy azt mondta Isten az emberek, a két embernek, hogy az édenkert minden fájáról lehettek, csak a jó és rossz tudásának és az élet fájának nem lehettek a gyümölcséből. És az ördög pedig úgy megy oda, hogy csak ugyan minden fának a gyümölcsét megtiltotta számotokra az Isten. És elbizonytalanít azzal, ahogy fölteszi a kérdést. És nagyon vigyáznunk kell a sátán taktikáival, mert olyan körmönfonton hazudik számunkra, hogy néha nem is veszük észre első körben, hanem csak azt látjuk, hogy furcsa, hogy nem stimmel a dolog, mert már a legelejétől megpróbál minket megvezetni. De mégis azt mondja Káinnak Isten, hogy uralkodhatsz rajta. Pedig már akkor a bűneset után voltunk, akkor már a bűn kezdett elterjedni a földön, és mégis azt mondja Isten, hogy uralkodjál rajta, hogy van lehetőséged, meg tudsz állni ebben. Hiába van már nagy harag a szívedben, a testvéred ellen, mégis meg tudsz állni, és Isten segítségével mi is tudunk megállt parancsolni ezeknek a rossz folyamatoknak. Egyszer egy hirdetésben azt hallottam, hogy Jézus Krisztus azért jött el erre a földre, és azért halt meg és támadt föl, hogy az életünkben lévő rossz folyamatokat megállítsa, és az életünkben új és jó folyamatokat indítson el. És ez egy különleges dolog, hogy, hogyha benne vagy egy olyan teherben, ami egy mocsárszerű süppedsz benne, és nem látod a kiutat, akkor tudd meg, hogy Jézus Krisztus azért jött el, hogy ezeket a rossz folyamatokat leállítsa az életedben, és tudjon jó folyamatokat elindítani az életedben, amik aztán jó gyümölcsöket teremnek, és amik majd jó örökség lesznek az utódaid számára. Amikor olvasgattam ezt a történetet, akkor kíváncsi voltam arra, hogy mikor és kinek hangzott el ez a példázat, ami arról szól, hogy legyetek éberek, és figyeljetek arra, hogy mikor jön vissza az uratok, hogy mikor kell megtennetek azt a ominózus tettet, vagy cselekedett, amire megkért titeket az uratok. És egy különleges folyamatot láttam itt a Lukács evangéliumában. Általában azt gondoljuk, hogy Jézus sokszor beszélt a tömegnek, illetve amikor nem volt ott a tömeg, akkor beszélt a tanítványokhoz. Viszont nagyon különleges, ami a Lukács 12. részében végigmegy. Egyrészről ott kezdődik, hogy elment egy másik helyre, miután az előző rész végén a farizeusok sokat támadták és bírálták, ott velük foglalkozott egy darabig, aztán mikor ez lecsitult, akkor tovább ment egy új helyre, és nagy tömeg vette körül, ezt így olvassuk, egyszer több ezren gyűltek össze Jézus körül, olyan sokan voltak, hogy majdnem letaposták egymást. Jézus ekkor a tanítványaihoz fordult, és elkezdett hozzájuk beszélni. És akkor itt hosszan-hosszan beszél a tanítványokhoz, három különböző gondolatsíkon is beszél, három különböző témát felvet, azokról beszél nekik, magyarázza nekik, és ott van a nép, ott van a tömeg is, és nem hallják, nincsenek közel Jézushoz, nem hozzájuk beszél, és itt van ez a feszültség, hogy ott lenne a sok ember, és nem ők hallják, amit mond Jézus, hanem csak a tanítványokhoz beszél. Aztán valaki oda kiabál Jézushoz, feltesz neki egy kérdést, szeretné, hogyha igazságot szolgáltatna Jézus, azt mondja neki, hogy a testvérem nem akarja megosztani velem az örökséget, kérlek Jézus, tegyél igazságot közöttünk, hogy mondd meg a testvéremnek, hogy ossza szét a vagyont, és akkor ő mond valamit, hogy nem az én tisztem ez, meg mond neki egy példázatot, aztán visszafordul a tanítványokhoz, újra elkezd velük beszélgetni, megint három különböző témáról beszél, és ennek a harmadik témája az, amit most én felolvastam. Aztán Péter is feltesz egy kérdést, akkor még további dolgokat beszél a tanítványokról, és csak utána kezd el a nagy tömeghez beszélni. Lehet, hogy egy-két óra is eltelt abban, amíg a tanítványokkal beszélgetett, és őket tanította, pedig ott volt a sok ezer ember, ott volt a nagy tömeg, és ők nem hallották azt, amit mond Jézus. És az egy különleges szituáció, hogy ott van a csomó ember, azt mondja a Biblia, hogy majd letaposták egymást, annyira sokan voltak, és több ezer emberről van szó, és mégsem hozzájuk beszél Jézus, hanem ahhoz a pár ember, ez akik ott vannak körülötte. És ahogy gondolkoztam erről a témáról, hogy legyünk éberek, és legyünk a helyünkön, akkor úgy azt értettem meg, hogy itt Jézus ezt megcselekedte, amiről szó van, hogy csak azok hallották azt, amit mond, akik közel voltak hozzá, akik elkötelezett viszonyban voltak hozzájuk. Ez nem a 12 apostolról szól ez a tanítvány, akiknek beszél, mert a Lukács 9-ben küldi ki a 12 tanítványt, majd egy része később a 10. részben már a 72 tanítványt is kiküldi. Tehát itt már nem csak az a 12 apostol van körülötte, akiket ő választott ki név szerint, hanem ott van még egy csomó olyan ember, akik mellé szegődtek hosszú távon, elkötelezettek voltak mellette, készek voltak áldozatokat hozni, nem morzsolódtak le akkor, amikor keményebben tanított Jézus. És egy ilyen szűk kör volt. Két részre korábban 72 ember volt, aztán a pünkösdi eseményekkor látjuk, hogy már 150 tanítvány várja Jézusnak a feltámadása után a Szentléleknek a kitöltetését. Tehát egy növekvő, de kicsi csoport volt ez, akik igazán elkötelezettek voltak Jézus mellett, akik készek voltak mindenhová követni őt. És ennek a csoportnak mondja ezt a történetet. Ennek a csoportnak beszél itt több példázaton keresztül Jézus, és csak azok hallják, akik elkötelezettek Jézus felé. És lehet, hogy itt vagy a gyülekezetben, de nem vagy elkötelezett, és ezért nem jut el hozzád minden információ. Nem jut el hozzád Istennek az a nagyfokú szeretete, amit ő szeretne átadni nekünk. Vagy lehet, hogy úgy érzed, hogy most már nem hallod annyira Istent, mint amennyire szeretnéd. És itt ebben a történetben is ezt látjuk kiábrázolódni, hogy, ott van a sok ember, akik valamilyen indokok miatt, vagy valamilyen motivációból elmennek ugyan Jézushoz, de mégsem találkoznak vele személyesen. Mégsem megy végbe az a folyamat a szívükben, amire talán legbelül vágynak, de nem elég elkötelezettek hozzá. Akik viszont közel voltak, azok feltették a kérdéseiket, ahogy Péter is feltette, választ kapott rá, néha elmagyarázta nekik mélyebben azt a példázatot, amit a nép csak úgy hallott, magyarázat nélkül. És egy különleges esemény, egy különleges közösség lehet velünk közöttünk és Jézus között, hogyha igazán közel vagyunk hozzá, hogyha nem távol ülünk le, hanem közelebb megyünk, hogyha motiváltak vagyunk abban, hogy kapcsolatot tartsunk vele, hogy legyünk közel hozzá teljes mértékben. Beszéltem arról, hogy van, aki elalszik, és van, aki még csak kókadozik, és arról is szeretnék beszélni, hogy hogyan vehetjük észre ezeket, mik lehetnek annak a jelei, hogy már elaludtunk, hogy már nem olyan a kapcsolatunk Istennel, mint amilyennek korábban elindult. Egyrésztről lehet ennek a jele az, hogy torzulnak a motivációink, hogy már nem azért szolgálunk Istennek, már nem azért járunk gyülekezetben, mert fűt bennünket az Istennek a szeretete, vagy az, hogy őt jobban megismerjük, hogy neki valamit megpróbáljunk visszaadni abból a sok-sok szeretetből, amit kaptunk tőle, hanem egyszerűen valamilyen számításból, vagy valamilyen érdekből teszünk dolgokat, és már nem az a motivációnk van, mint ami korábban volt. Ez is egy jele lehet annak, hogy elszürkült a kapcsolatunk Istennel, hogy nincsenek friss élményeink vele. Hogyha azon kell gondolkoznunk, hogy hány hónapja, vagy hány éve volt utoljára az, hogy nekem valamit úgy igazán szívemarkolóan mondott Isten, vagy hogyha nagyon kell a múltban kutakodnunk, hogy mikor hallgatott meg Isten valamiben, és mikor mutatott meg számomra valamit, hogy mi volt az, amikor beszélhettem valakinek Istenről. Hogyha ezeket nagyon a távoli módban kell keresnünk, akkor lehet, hogy nem vagyunk eléggé közel Istenhez. Akkor lehet, hogy tudnánk sokkal közelebb menni hozzá. És az is egy jelenet annak, hogyha nem vagyunk eléggé mozdulékonyak, nem vagyunk eléggé tetre készek, hogyha fáziskéséssel reagálunk csak azokra a dolgokra, amiket Isten mutatna nekünk. Korábban a fehérvári gyülekezetben jártam, ott tértem meg, és volt egy nyár, amikor a lelkipásztorunk azt mondta, hogy tartsunk most egy olyan tábort, ahol az ifi együtt lesz a gyerekeknek az idősebb korosztályával, akik olyan 13-14 évesek voltak, és szerettem a lelkipásztorunk azt, hogyha őket már be tudnánk vonni az ifibe, akik rendszeresen odajártak a gyülekezetben, mert a szüleik odajártak, zömmel még nem tértek meg, viszont baráti kapcsolatokon keresztül be lehetett volna őket hozni az ifibe, és azt mondta a lelkészünk, hogy az most a látása, hogy menjünk el mindannyian az ifisek a táborba, és barátkozzunk össze a nálunk fiatalabbakkal, és invitáljuk őket az ifjúsági alkalmakra. Akkor körülbelül 30 fős volt az ifink, és 8-an mentünk el ebbe a táborba az ifisek közül. A többiek azt gondolták, hogy nekik nem kell ez a tábor, van jó programjuk, vagy nem. Azt gondolták, hogy úgyse lesz ebből semmi, és nem jöttek el. Viszont szeptember elején mindenki láthatta azt, hogy 20-szal többen vagyunk az ifjórákon, mert abból a korosztályból majdnem mindenki elkezdett járni az ifjúra, aztán utána még többen lettünk, mert ők meg elkezdték hozni az osztálytársaikat, és nagyon hamar ketté kellett vennünk az ifit, mert nem fértünk el egy teremben, mert meg közben más tanításra is volt szükség a 20-22 éveseknek, mint a 13 éveseknek, de egy nagyfokú munka elindult akkor a fiatalok között, ahol amiben sokan becsatlakoztunk, néhányan viszont csak kívülről nézték ezt. És hogyha fáziskésésben vagy, ha nem tudsz reagálni arra, ami elindul egy folyamat, akkor ez is egy jele lehet annak, hogy nem vagy elég közel Istenhez, hogy már kicsit elaludtál, vagy veszítettél az éberségedből. És mi lehet ezekre a gyógyír? Mi lehet arra a megoldás, hogyha elalszol, hogyha megszürkül a kapcsolatod Istennel? Amikor ezzel gondolkoztam, hogy mi lehet a gyógyír, a megoldás, akkor egyértelműen a prevenció szó jutott eszembe, ami legtöbbször a drogos emberek felé a megelőzés. És itt is azt gondolom, hogy a megelőzés a legjobb gyógymód. Mivel amikor én 14 évesen elaludtam, akkor utána nagyon sokáig távol voltam Istentől, és akkor senkire nem hallgattam, aki próbált ebben engem terelgetni. Viszont addig, ameddig még ez a folyamat nem érte a legmélyére, addig sokat lehet azon segíteni. Mi magunk is tudunk azon segíteni saját magunk életében, hogyha minőségi időt töltünk Istennel, hogyha komolyan veszük azt, hogy találkozunk vele, imádkozzunk, olvassunk Bibliát, tanulmányozzuk Isten igéjét, és járjunk a mélyére, és ássunk a mélyére. Azt mondja az apostolok cselekedetei a béreai gyülekezetről, hogy ezek nemesebb lelkűek voltak a tesszalonikaiaknál, mert minden írást meg akartak nézni, ki akarták kutatni, hogy valóban úgy van-e az, és mélyen tanulmányozták, és kutatták azt, hogy miről is szól az Isten üzenete számukra. És ezt Isten nemes lelkűségnek tartja, hogyha keresjük és kutatjuk azt, hogy ő mit gondol és mit tervez egyes helyzetekben, vagy mi a gondolata Istennek egy-egy élethelyzetről. A másik, ami segíthet abban, hogy Isten útjára visszataláljunk, és megmaradjunk azon, hogyha engedelmesek vagyunk neki egy-egy helyzetben, hogyha amit kér tőlünk, abban készek vagyunk lépni. Illetve az imádság és az igeolvasás mellett a böjtöt is fontosnak látom ebben, ami számomra egy különleges módja az imádkozásnak, amikor megüresítem magamat, amikor keresek olyan dolgot, amit félretehetek, amiről lemondhatok egy időszakig, és szeretném azt az időt, amit azzal töltenék, Istennek adni. És egy különlegesebb, mélyebb kapcsolat indulhat el akkor, amikor Isten miatt valamiről lemondunk. És ez nem csak étel lehet ez internet, vagy bármi más olyan dolog, ami fontos része a mindennapjainknak. Hogyha ezekben járunk, hogyha a Istennel rendszeresen kapcsolatot ápolunk, hogyha imádkozunk, Bibliát olvasunk, böjtölünk, engedelmeskedünk Istennek, akkor ez sok mindentől meg tud védeni bennünket, és meg tud tartani minket azon az úton, amin Isten szeretne minket vezetni. És miért is fontos az, hogy éberen maradjunk? Miért is fontos az, hogy ne aludjunk el, hanem legyünk Istenhez közel? Egyrészről azért, mert Isten nagyon megbecsüli a hű szolgákat és a jó szolgákat. Azt írja itt, hogy miután megjön az Úr a lakodalomba, és bemegy a házba, és beengedi azonnal a szolga, azután az Úr övezi fel magát, és ő szolgálja ki a szolgát. Ez egy különleges szituáció egy szolga számára, amikor azt mondja az Úr, hogy meg vagyok veled elégedve, nagyon becsüllek, kitartó vagy hűséges vagy, és most én vagyok az, aki téged kiszolgálnak, és most szerepet cserélünk. És Isten egy ilyen úriember, aki kész erre néha, hogy azt mondja, hogy gyere be abba az örömbe, abba a dicsőségbe, ami az enyém, és ad nekünk abból, ami majd a mennyben a miénk lesz, és feltöltekezhetünk az ő közelségében, és megtapasztalhatjuk az ő áldásait. És emellett az, hogyha közel vagyunk Istenhez, akkor láthatjuk Istent az ő munkájában. Sokkal közelebbről láthatjuk azt, hogy ő hogyan formálja az emberek életét, és megláthatjuk azt, amikor csodákat tesz a környezetünkben. Engem nagyon bátorított az, ami Tiszaszalkán történt abban az iskolában, az, hogy ennyi embernek formálta Isten a szívét egyszerre. És azt gondolom, hogy ezeket a munkákat akkor láthatjuk igazán, akkor lehetünk részesei ezeknek, hogyha az Istennel szoros a kapcsolatunk, hogyha nem a távolból nézzük azt, hogy milyen nagy csodák történnek valahol, hanem közel vagyunk az Istenhez, és minket is tud ebben használni. És hogyha közel vagyunk az Istenhez, akkor egyes kísértésekben védelmeket is kaphatunk. Erről beszéltem már Káin révén, hogy amikor közel vagyunk, akkor segítség lehet abban, hogy ne essünk el minden egyes fűszálba, hanem tudjunk megmaradni az Isten kegyelméből. Illetve a Márk evangéliuma 10. részében olvashatjuk egy olyan részt is, ahol Péter apostol megkérdezi, hogy mi az a jutalmuk, hogy mi annak a jutalma, hogy ők elhagyták a szántóföldjüket, a munkáinkat, a családjukat azért, hogy Jézust kövessék. És akkor ezt válaszolja Jézus. Igazán mondom nektek, mindenki, aki értem és az örömhírért elhagyja otthonát, testvéreit, apját, anyját, gyerekeit, szántóföldjét, az százszor annyit kap vissza még ebben a világban, otthon, testvért, anyát, gyermeket, szántóföldet. Ugyanakkor üldöztetésekben is lesz része. A következő korszakban viszont megkapja az örök életet is. Tehát Isten egyértelműen jutalmat ígér azoknak, akik hűségesek hozzá, akik kitartanak mellette, akik szeretik az Urat. És nem csak azért kéri ezt tőlünk, hogy mi jó katonák legyünk, és tudjunk mindenben tettre készek lenni, hanem ő szeretne megajándékozni is minket, és tudja azt, hogy annak, hogy igazán gyümölcsöző életünk lássan, annak az egyik forrása, hogy közel legyünk az Istenhez, közel legyünk az élet forrásához. És ebben nagyon fontos az, hogy ne aludjunk el, hogy legyünk éberek, hogy ne legyünk olyanok, akik folyamatosan csak így belebúbiskolunk a hívő életünkbe, hanem legyünk frissek, legyünk éberek, és ha kell, akkor kérjünk segítséget abban, hogy segítsetek fölébredni, segítsetek újra magamhoz térni, mert úgy érzem, hogy ellankadtam. És tudunk egymástól is segítséget kérni, magától az Istentől is, és én hiszem azt, hogy tudunk ebben megújulni és felfrissülni. És hogyha úgy érzed magadat, hogy elfáradtál, ellankadtál, akkor van újrakezdés, van lehetőség arra, hogy tovább menjünk. Szeretném, hogyha most imádkoznánk, és kérnénk Istent arra, hogy frissítsen fel bennünket, hogy erősítsen meg minket, és tudjunk közel lenni hozzá minden napon. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy nagyon szeretsz minket, és szeretnéd azt, hogyha megélhetnénk a hitünket a mindennapokban is, és te ebben segítő kezet is nyújtasz számunkra. Kérlek, Uram, hogy segíts mindig ébren maradnunk, segíts, hogy a lámpásunkból soha ne fogjon ki az olaj, hanem tudjunk a nehezebb, krízisebb időszakban is közel lenni hozzád, és találkozni veled. Köszönöm neked, Istenem, hogy te olyan szolgákat szeretnél belőlünk formálni, akik tudják azt, hogy mi a feladatuk, észreveszik azt, hogy mikor, miben kell helytállniuk, és segíts abban Istenünk, hogy megláthassuk, hogy merre kell mennünk, mi az, amiben kell engedelmeskedni neked, és ad, hogy mindig hű szolgáid lehessünk, akik abban a munkában vagyunk, amit te mutat számunkra. Köszönjük, Jézus, hogy adsz lehetőséget abban, hogy megismerjünk téged, hogy van módunk arra, hogy közel menjünk hozzád, és kérlek, Uram, hogy hadd tudjunk mindannyian közel kerülni hozzád, hogy ne távolból nézzük csak azt, hogy mi történik, hanem menjünk olyan közel, hogy halljuk azt, amit te tanítasz a legbelső körödnek. Én vágyok arra, Uram, hogy mindannyian lehessünk a te szívedhez közeli tanítványok, akik meghallják a te tanácsaidat, akik készek változni azokban a dolgokban, amiket ránk terhelsz. És köszönöm, hogy te mindig szeretettel fordulsz felénk. Jézus nevében. Amen.